Nostra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakulő ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tiszapárt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tiszapárt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy hadköteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Each time the wind blows, I hear your voice so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know how I feel, this thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold.
I can't be with you. I just can't stop loving you. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 20. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. A bárka repült a vizem, sergelatkó nekikeseredetten, szinte vadul levezett, mint életében még soha. Sóvárgásának ereje legyőzte a testtörvényeit, éjszakánként csak kurta perceket szentelt a pihenésnek. Ilyenkor nehéz álomba zuhant, majd 2 óra múlva hirtelen felébredt, mint akit harangkondulás szólít, lásson ismét nehéz munkájához. Dragos Károly, az elszánt üldözés szemtanúja, csodálkozva látta, hogy emberi szervezet ilyen ellenálló erővel bírhat. Pedig hát Sergelatkó is csak ember volt, de olyan ember, aki természet feletti erőt merít a legkeservesebb megpróbáltatásból. A nyomozó egy parányit sem akarta elterelni a boldogtalan hajós figyelmét nehéz munkájáról, és ezért alig szólt hozzá. Mikor elindult a Kruszcsukból, minden lényeges dolgot elmondott neki. Mihelyt ugyanis a bárkát belökték a folyamsodrába, Dragos mindenről beszámolt Latkónak, amit feltétlenül fontosnak tartott. Elsősorban elmondta neki, hogy ő maga voltaképpen kicsoda. Később röviden azt is megmagyarázta, miért vállalkozott erre az útra, miért vesz részt annak a Duna mentén garázdálkodó rablóbandának üldözésében, amelynek vezére közhiedelem szerint egy bizonyos Latkó nevű ruszcsuki ember. A hajós csak félfüllel hallotta ezt a beszámolót, látszott rajta a lázas türelmetlenség. Mit is törődött ő mindezzel? Egyetlen gondolata, célja, reménye volt, nagysa. Igazából csak akkor figyelt fel, amikor Dragos a fiatalasszonyról kezdett beszélni, és elmondta, hogyan tudta meg Ticsától, hogy nagysát fogolyként viszi a deregje lefelé a Dunán. És ezen a deregén a banda vezér parancsol, akinek igazi neve nem Latkó, hanem Striga. Serge Latkó e név hallatára valósággal felüvöltött. Striga! Kiáltott fel, és a keze görcsös erővel markolta az evezőt. Többet nem kérdezett. Ettől kezdve lélek szakadva, pillanatnyi szünet, megállás, pihenés nélkül evezett. Nem nézett sem jobbra, sem balra, egy megszállott tekintetével merett előre, egész lelke a cél felé hajtotta, szíve mélyén élt a bizonyosság, hogy el is éri. Azt, hogy miért is olyan biztos ebben, nem tudta volna megmondani. De szentül hitte, és ez elég. Érezte, hogy első pillantásra felismerni 1000 deregje közül azt az egyet, amelyen nagysát fogva tartják. Hogyan, miről, azt maga sem tudta. De felismerni, biztosan felismerni, ez nem kétséges. Most már értette, hogy első fogsága idején miért rémlett neki olyan ismerősnek az az ember, aki hozta az ennivalót. Most már értette, hogy a félfüllel hallott szófoszlányok miért keltettek szívében visszhangot. Ticsa volt hát a fegyőr. Striga és nagysa hangját hallotta, és az éjszakába belehasító sikoltás is nagysa hangja volt, aki hiába kiáltott segítségért. Ó, hogy akkor nem állt meg. Most nem gyötörni ennyire a bánat és a lelkiismeret furdalás. Meneküléskor a homályban éppen, hogy csak megpillantotta az úszó börtön sötét körvonalait, amelyben tudtán kívül magára hagyta azt a nőt, aki egész szívét betölti. De nem baj. Neki ez az egyetlen pillantás is elég volt. Ha még egyszer szeme elé kerül a deregje, lelkemén egész biztosan megszólal majd egy titokzatos, figyelmeztető hang. Sergelatkó reménysége nem volt hiú ábránd, mint ahogy gondolhatnánk. Alig tévedhetett, hiszen a Duna havjait itt már nem sok dereg jeszeli. Orsovától lefelé egyre kevesebbet láttak, Ruszcsuktól kezdve pedig már csak itt-ott tűnt fel egy-egy. Szilisztrában meg az utolsók is elmaradtak. A bárka 24 órával indulása után már elhaladt Szilisztra városa mellett, itt még két teherhajót hagytak maguk mögött, és innentől kezdve úgy szólván csak gőzhajók járták a Dunát. Ennek az az oka, hogy Ruszcsuknál a Duna már igen széles. A folyammedre itt több, mint 2 mérföld, és a bal parton, ameddig a szem ellát, mocsarak terülnek el. A meder lejjebb még jobban szétterül, Szilisztra és Brajla között pedig helyenként a 20 kilométeres szélességet is eléri. A hatalmas víztömeg itt már valóságos tenger, nagy viharokkal, tajtékzó hullámokkal. Sergelatkónak nagy szerencséje volt, hogy a szép idő állandósult. Kicsi és igazán nem tengeri utakra épült bárkájával ugyanis kénytelen lett volna menedéket keresni a part egyik beszögelésében, ha erősebb szél támad. Dragos Károly szívvel lélekkel magáévá tette utitársa gondját. Előtte még egy szél lebegett, és most bizony kétségek ébredtek benne, mikor látta, hogy milyen kihalt a sivár széles folyam. Vajon nem vezette őt félre Ticsa? Mikor látta, hogy a deregék sorra elmaradnak, félve gondolt arra, hogy talán Striga is kénytelen volt valahol kikötni. Nyugtalansága végül is annyira erőt vett rajta, hogy szólt Sergelatkónak. Eljuthat egy deregje egészen a tengerig? Igen, válaszolta a jós, ritkán fordul elő, de azért megesik néha. Maga is vezetett már deregét erre felé? Igen, egyszer-kétszer. És ilyenkor hogyan történik a szállítmány kirakása? A deregével leállnak a folyam valamelyik torkolata után az egyik kis öbölben. A gőzhajók aztán innen viszik tovább a rakományt. Ugye azt mondta, hogy a Duna valamelyik torkolata után. Szóval több torkolat van. A Duna itt két fő ágra szakadt, felelte Sergelatkó. Az egyik az északi vagy kiliai, a másik a déli vagy szulinai ág. A szulinai Duna ága jelentősebb. Nem téveszthetjük majd őket szem elől? Kérdezősködött tovább Dragos Károly. Nem, jelentette ki a hajós. Akik bujkálnak, azok nem mennek át Szulinánál. Éppen ezért mi is az északi Duna ágon megyünk tovább. Dragos csak félig meddig nyugtatta meg ez a válasz. Félt, hogy miközben ők az egyik úton mennek, a banda a másikon simán egérutat nyer. De mi más tehettek volna ez ellen, mint hogy rábízzák magukat a jó szerencsére, hiszen nem figyelhetik egyidejűleg a folyamtorkolat mindkét ágát. Sergelatkó, mintha csak olvasott volna utitársa gondolataiban, biztatóan hozzátette. Egyébként is a kiliai torkolat előtt van egy kis öböl, amelyben a deregye rakományát át tudják hordani másik hajóra. A szulinai torkolatnál viszont magában a szulinai kikötőben kellene kirakodni, ez pedig már közvetlenül a tengerparton van. A még délebbre folyó Szent György Duna ágról pedig csak annyit, hogy alig hajózható. Noha éppen ez a legszélesebb. Nem kell tehát attól tartanunk, hogy mellé fogunk. Október 14-én délelőtt 4 nappal aztán, hogy elindultak Ruszcsuktól, végre megérkeztek a Duna deltájába. A bárka a szulinai ágat jobbra maga mögött hagyva, egyenesen a kiliai Duna ágra siklott. Délben Izmail előtt haladtak el, útjukon ez volt a legutolsó számottevő helység. Másnap már a kora reggeli órákban odaérnek, ahol a Duna a Fekete-tengerbe torkolik. Vajon beérik-e addig Striga deregjéjét? Erre bizony alig ha számíthattak. Mióta elhagyták a főágat, a folyam teljesen kihalt volt, ameddig a szemen látott sehol egy vitorla, sehol egy füstgomoly. Dragost emésztette a nyugtalanság. Serge Latkó, ha nyugtalan is volt, ezt nem árulta el. Evezőjére görnyedve fáradhatatlanul hajtotta előre a bárkát, s ügyelt arra, hogy el ne hagyja a folyamák közepén húzódó hajózható csatornát, amelyet csak nagy gyakorlata révén tudott követni a sekély és mocsaras parti vizek között. Kitartó fáradozását siker koronázta. Még aznap délután 5 óra felé végre megpillantottak egy deregét, amely Kilia város alatt mintegy 12 kilométerrel horgonyzott. Serge Latkó kiemelte a vízből evezőjét, stávcsövön át figyelmesen vizsgálta a deregét. Ez az, mondta folytott hangon, távcsövét leereszte. Biztos ebben? Egészen biztos, jelentette ki Serge Latkó. Felismertem Jakub Ogult, ezt az ügyes ruszcsuki révkalauzt, aki eladta lelkét Strigának. Biztos, hogy az ő hajóját vezeti. Most mi lesz? Kérdezte Dragos Károly. Serge Latkó nem felelt azonnal, gondolkozott. A nyomozó ismét megszólalt. Vissza kell mennünk egészen Kiliáig, sőt, ha szükséges, egészen Izmailig. Ott majd szerzünk erősítést. A hajós tagadólag rázta a fejét. Túlságosan sok időbe telnék, míg az árral szemben eljutnánk Izmailig, vagy akár csak Kiliáig. A deregje így egérutat nyerne, és a tengeren már nem találnánk rá. Nem, maradjunk csak itt, várjuk be az éjszakát, van egy tervem. Ha nem válik be, akkor távolról követjük a deregjét, és amikor már tisztában leszünk azzal, hogy hol a búvóhelye, segítséget hozunk Szulinából. 8 órára már teljesen besötétedett, és Serge Latkó hagyta, hogy a bárka a deregje közelébe sodródjék. Attól 200 méternyire nesztelenül lehorgonyoztak. Aztán minden magyarázat nélkül ledobta ruháit, és belevetette magát a folyamba. Dragos elképedve nézte. Erőteljes karcsapásokkal szelte a vizet egyenesen a deregje felé, amely alig látszott a sötétben. Amikor már túljutott rajta, oly messze, hogy nem vették észre, ellenkező irányba kezdett úszni, majd belekapaszkodott a széles kormánylapátba. Hallgatózott. Könnyű dallam szállt a levegőben, alig kivehetően, mert összevegyült a hajó oldalához csapódó víz sejmes csobogásával. Feje felett dudorászott valaki a hajón. Serge Latkó kézzel-lábbal kapaszkodott a deregje csúszós oldalfalába, és felhúzózkodott a kormánylapát felső részéig. Most megpillantotta Jakub Ogult. A hajón minden nyugodt volt. A hátsó fedélzet alatti fülkéből sem szűrődött ki hang. Iván Striga nyilván itt tartózkodott. 5 ember, a legénység tagjai, a fedélzet előső részén elnyúlva békésen beszélgetett. Hangjuk kivehetetlen mormolással folyt össze. A hátsó fedélzeten Jakub Ogul egymaga volt. A fülke feletti részen ült, a kormányrúdnál ringatózott az esti csendben, miközben egy jól ismert dalt dudorászott. A dal egyszeriben elhallgatott. 2 vasmarok fonódott az éneklő férfi torkára, aki most a hajópárkányon át rázuhant a kormánylapátra. Meghalt volna? Keze lába erőtlenül lógott, tehetetlen teste úgy csüngött le jobbról-balról a kormánylapát keskeny élén, mint a rongy. Serge Latkó szorítása engedett, s most az övénél fogva ragadta meg Jakub Ogult, majd lazábban fogva térde közé a kormánylapátot, csúszott lefelé, végül fogjával együtt nesztelenül a vízbe siklott. A deregjén mindebből semmit nem vettek észre. Iván Striga nem jött elő a fülkéből. Az első fedélzeten az 5 hajós továbbra is csendesen beszélgetett. Serge Latkó közben a bárka felé úszott. Az út visszafelé sokkal nehezebb volt, most ár ellen haladt, és ezen felül Jakub Ogult is vonszolnia kellett. A fogoly, ha nem is halt meg, teljesen maga tehetetlen volt. A hűvös víz sem térítette magához, meg sem mozdult. Serge Latkó már-már attól tartott, hogy nagyon is keményen bánt el vele. 5 perc elég volt ahhoz, hogy a bárkától a deregéhez érjen, de több mint fél órába telt, míg ugyanezt az utat megtette visszafelé. És még szerencséje volt, hogy nem tévedt el a sötétben. Segítsen! Szólt Dragoshoz, mikor végre megragadta a bárka párkányát. Mégiscsak elcsíptem egyet. A nyomozó segítségével a bárkába emelte Jakubokult. Meghalt? Kérdezte Sergelatkó. Dragos Károly a fogoly fölé hajolt. Nem, lélegzik. Sergelatkó megkönnyebbülten sóhajtott fel. Azonnal megragadta a lapátot, és az árral szemben evezni kezdett. Kötözze meg, de jó erősen, mondta evezés közben, ha csak nem akarja, hogy kereket oldjon, ha majd a parton lesznek. Hát elválunk? Kérdezte Dragos Károly. Igen, válaszolt Sergelatkó. Mihelyt maga a parton lesz, én visszatérek a deregje közelébe, és majd úgy intézem a dolgot, hogy holnap fel is juthassok rá. Világos nappal? Igen, van egy tervem. Legyen nyugodt, nem fenyeget semmi veszély. Legalábbis még egy ideig nem. Nem mondom, lehet, hogy mikor már a Fekete-tenger közelében leszünk, rosszabbra is fordulhatnak a dolgok. Igyekszem, hogy ez minél később következzék be, de akkor számítok magára. Rám? De hát mit tehetek én? Segítséget hozhat. Rajta leszek, ebben biztos lehet. Hangoztatta hévvel Dragos. Ebben nem is kételkedem, de lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű. Ön tegyen meg mindent, amit lehet, ennyi az egész. Ne felejts el, hogy a deregje holnap délben szedi fel a horgonyát, és délután 4 órakor már a tengeren lesz, ha semmi fel nem tartóztatja. Ehhez tartsa magát. Miért nem marad velem? Kérdezte Dragos, aki nagyon aggódott utitársáért. Mert maga esetleg elkésik, akkor pedig Striga előnyre tenne szert, és eltűnne a szemünk elől. Nem szabad elérni a tengert, és nem is éri el, még akkor sem, ha maga későn érkeznék ahhoz, hogy segítsen nekem. De ha így lesz, én már addigra valószínűleg nem élek. A hajós hangja nem tűrt ellenmondást. Dragos Károly nem is próbálkozott tovább, mert világosan látta, hogy társát elhatározásában semmi sem ingatja meg. A bárkát tehát partra húzták, és a még mindig ájult Jakubogult lefektették a földre. Sergelatkó a bárkát azonnal visszairányította a folyam közepére, és hamarosan eltűnt az éjszakában.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 20. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. A múlt alkalommal indítottuk útjára a Varga Kamél Ferences testvér sorozatát, a hét boldogávatás előtt álló ferences vértanúról. Mai műsorunk első felében Körösztös Krizosztom élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamél Ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Elkezdtük a hét ferences vértanú életének, lelkiségének az ismertetését. Ma a második alkalommal Körösztös Krizosztomról szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy kik is a vértanúk. Vértanú, mártír, vagy a görögben mártűr, tanú szóból származik. Átvitt értelemben minden olyan személy, aki az igazságért életét adja. Ezért nevezzük például az aradiakat vértanúknak, aradi vértanúknak. Szoros értelemben véve a vértanú olyan keresztény személy, aki hitéről élete föláldozásával tesz tanúságot. Azaz hite megvallásáért, vagy az erény védelméért halálbüntetést kap, illetve börtönben vagy kínzások következtében hal meg. Az egyház ezt a tanúságot elismeri. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében ezt olvassuk. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus köztünk járt kelt, kezdve János keresztségétől, egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék föltámadásáról. Isten ezt a Jézus támasztotta föl, akinek mi tanúi vagyunk. Az apostolok előbb szavaikkal, később pedig életükkel tettek tanúságot a föltámadt Krisztusról. A hét ferences vértanú Károlyi Bernát, Körösztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt és Krisztián Rafael Ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, ember szeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, finoman fogalmazva sem vett majd jó fényt rájuk. Talán életüket is áldozatul kell adni. Krizosztom atya életét kezdjük Szent Ferenc imádságával. Mindenható szentséges, fölséges, hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, úgy legyen. Amen. Krizosztom Köröztös Imre néven született Pécsen 1909. január 10-én. Édesapja Köröztös Vince hentes mester volt. Édesanyja pedig Vizeki Alojzia. Testvérei Aranka, Luisa, Márta, Imre, ő pedig a pécsi gimnáziumban tanult. 1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományban. Széchenyi rendházba került, itt volt novícius, itt kezdte meg a szerzetesi életét, kapott Krizosztom nevet, és öltötte magára a rendnek a ruháját. Egyébként Krizosztom görög eredetű Krizosztomus névből ered, jelentése aranyszájú. Talán többeknek ismeretes aranyszájú Szent János neve, aki nagy egyházatya volt, egyháztanító. Krizosztom atya örökfogadalmára 1930. december 20-án került sör Gyöngyösen. 32. június 19-én szentelték pappá, ugyancsak Gyöngyösen. Szolgálatot teljesített Széchenyben, Mohácson, Szigetváron, Simontornyán. 1938-tól egy egészen új szolgálatra kap megbízást, felkérést, méghozzá az amerikai magyarok lelki gondozója lesz. Tudjuk róla, hogy járatos volt a zenében, tanított egyházi éneket a novíciusoknak is, Széchenyben alapított cserkész csapatot is. 1945-től katonalelkész is volt. A keleti fronton Isiász betegséget szerzett magának, emiatt sokan az öreg barát néven emlegették, pedig alig múlt csak 30 éves is. 1943-tól az újvidéki rendház vardiánja, vagyis őre házfőnöke lett. Amikor megnézzük Kovács Kristóf atyáról a filmet, ott is említik az ő nevét, Miért fusson az ártatlan című filmben. 1944. október 23-án tudjuk meg a filmből, szerb csapatok vonultak be a városba. Krizosztom a fokozódó veszély ellenére nem volt hajlandó elhagyni a várost, nem volt hajlandó elhagyni a híveit. Ezt mondta és írta egy alkalommal. Miért fusson az ártatlan? Amíg jönnek hívek a templomba, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, és akiknek minden bizalmuk az Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Ezt 1944. szeptemberében írja elöljárójának. A beérkező szerb csapatok október 26-ától kezdődően összegyűjtötték a város és a környék férfi lakosságát. Köröztös Krizosztom kihallgatója a rendházban korábban menedéket kapott partizán volt. Fogva tartói felajánlották, hogy idős korára, noha csak 35 éves volt, és betegségére tekintettel hazamehet. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy rendtársaival együtt maradjon. 44. október 27-én 300 nevet olvastak föl, köröztük Krizosztomnak a nevét is. Azt mondták, hazamehetnek, folytathatják a munkát. Krizosztom atya további sorsáról csak bizonytalan információink vannak, feltételezzük, hogy agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van, lehetséges, hogy a Kátyi erdőben. Abban az időben ebbe az erdőbe is sok magyart mészároltak le, gyilkoltak meg és temettek el. Harmad Károly újvidéki házfőnök rendtársam 2015-ben így nyilatkozott. János apostolnál olvassuk. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Ezt a kötelességet igazán csak a magát teljesen Krisztusnak odaszentelő egyén veszi komolyan. Szeretetből szilárdan helytáll a kötelesség teljesítésében, egészen az élet odaadásáig. Az ilyen ember képes arra, hogy testvérei iránti felelősségtől testét élő, szent, Istennek tetsző szellemi hódolatként mutassa be. Méltón élni a kapott szerzetesi, papi, szülői hivatáshoz teljes odaadást követel, hiszen mindent megteszünk, de mégis mi haszna szolgáknak tekintjük magunkat, az Isten szolgájának, Krisztusnak a szolgálatában. Krizosztom rendtársamnak több alkalommal lehetősége volt az elmenekülésre, de mindannyiszor tudatosan vállalta magyarságát, katolikus hitét, Ferences szerzetességét, papságát, és az ezzel járó következményeket is, a mártíromságot, a vértanúságot. Most szeretnék egy rövid részletet felolvasni Krizosztom atyának leveléből, melyet beteg orvos sógorának írt 1934-ben. A bűnös embernek nincs nagyobb öröme, mintha a papot látja vétkezni. A szegény, orvostól megkínzott ember is valahogy így néz az orvosra, ha az jajgat. De amint, most jön az erkölcsi tanulság, a bűnbe esett pap megtanul elnézőbb lenni a bűnössel szemben, úgy te is, kínlódó orvos, amikor megint kezedbe veszed a kést, megemlékezvén kínjaidról, légy irgalmas a pácienseidhez. Most pedig megemlékezvén sok kegyetlenkedésedről, tűrd békén bajaidat. Írja ezt, még egyszer mondom, beteg orvos sógorának 34-ben. Egy másik alkalommal pedig ezt írja. Hálám legszebb kifejezése az álhatatosság. Magam részéről úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az öt pátert és a két testvért itt Újvidéken tartani. Én mindenképpen maradni szeretnék, s úgy látom, hogy Kristóf és Mihály is maradnának szívesen, illetve nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket. Áldozatot hozott, akiknek minden bizalmunk Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Eddig az idézetek Krizosztom atyától, most pedig az előadás vagy a életismertetés végén hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggávatásért mondott imádságot. Ezekkel a szavakkal köszönök el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának második részét hallották. A hét boldoggáavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Köröztös Krizosztom élettörténetét ismertette. A most következő tanúságtételt az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából sugározzuk. Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallják megtéréséről.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bollaheni vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal a szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közé, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenbe a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak, már tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabad időm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyen teljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és 4-en így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben. Minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam. Hát, ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim. Magányos voltam, egyedül voltam, és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem. Mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem. Rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utána nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 napos. 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított. Én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem. Erre mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is milyen kedves, hogy most meg megtérek. És mondtam neki, hogy és kezdeményezni akart, és mondtam, figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz. És akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajuttál. Mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé, mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának, azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagy közösségi napján hangzott el. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klécz Beátát hallották.